Szeretettel köszöntek benneteket, keressük ki Isten tiszteletünk alapigéjét, a Máté evangélium a 10. fejezet 16. versét, Máté 10.16. Ímé, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Tehát ímé, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Imádkozom. Köszönjük neked, Uram Jézus, a te ígédet. Kérlek, magyarázd ezt meg, és segíts, hogy ebből a képből tanulságokat tudjunk levonni. Segíts, hogy meglássuk a te akaratodat, te tanácsodat. Köszönjük neked, Uram, hogy ezt akarod most adni nekünk. Ámen. Hát, először az jutott eszembe, hogy a gyerekekhez is kell szólni, a legjobb kész állat kell, nem? Tehát, amit szó van, hogy milyen állatok vannak itt? Gyerekek, milyen állatok vannak? Ki figyelt az igére? Farkas?
Bárány?
Milyen állatok vannak mi? Galamb? Ő már felnőtt, nem ér. Kígyó. Na, hát figyeljetek, gyerekek, akkor most még egy kérdést teszek föl, akkor mondjátok-e, hogy milyen egy bárány? Szelíd. És még? Egy igazi bárány, tehát nem egy ilyen képletes bárány, hanem egy igazi bárány, hogy néz ki. Tehát akinek kocsája volt, az csak tudja, hogy milyen egy bárány. Kacsa ellentétje, jó. Na, milyen egy bárány, gyerekek? Vagy van fekete is, igen. Jó, fehér a bárány, igen. Egyedül van?
Nem.
Nem, többen vannak általában, igaz? Kell őket vezetni?
Igen.
És hogy kommunikálnak egymással? Beszélgetnek, igaz? Be. Védtelenek? Általában pásztor vezeti őket? A farkasok meg szokták enni a bárányokat? Hát, hogyha nem vigyáznak rájuk, akkor igen. És milyen a farkas? Vagy csak éhes? Húsevő, igen. Na, a gyerekek, hát nem... Ott tólálkodik, igaz? Csapatokba jár? Falkába, csapatokba van, amikor egyedül van, és hát általában szereti a bárányt, igaz? Tehát, hogy jó rakjon. Milyen a kígyó? Hát az igazi kígyó, az nem tudom, hogy ravasz-e. Milyen a kígyó? Csúnya. Veszélyes, rejtőzködő, igaz? Támad, elkapja az áldozatát, megeszi, lenyeli. A kis nyelvével sziszeg, és megy előre, és keresi a táplálékát. Tehát a csúszik-mászik, igaz, a kígyó. Tehát elbújik a odukba, általában kerül a konfliktust. Tehát, és milyen a galamb? Szelíd, hogyha valakinek van hízlalt galambja, az kövér. Tehát szelíd, ez talán jó szó rá. Jó, tehát nem ment olyan jól, ezt úgy gondoltam, hogy sokkal jobban fog menni az állatoknak a jellemzés, az igazi állatok jellemzése, de hát majd lehet ebbe még fejlődni. Hát a Bibliában ezek képek, és olyan képek, ami már gyakorlatilag az Ószövetségtől kezdve benne van. Így amikor azt mondja Isten, hogy elküldelek benneteket, mint juhokat a farkasok közé. Hát ez egy olyan kép, hogy gyakorlatilag nem kert el Jézus, hogy bennünket elküld egy olyan helyre, ami veszélyes, ahol farkasok vannak. Hát a természeti világ általában úgy szokott kinézni, hogy mondjuk, hogyha nagy a nyáj, vagy úgy összességében a nyájat, kevesebben vannak a farkasok. Hogyha megnézzük így a Bibliába, azért időnként úgy majdnem mindenki farkas volt. igaz, Sodomára és Gomorára gondoljunk, hogy ott voltak néhányan, akik nem voltak farkasok, és az egész apja nagyja ott összegyűlt, és akkor gonoszságot akartak elkövetni. Vagy amikor István megkövezték, egy akarattal mindenki rájuk rohant, vagy rárohant. Vagy amikor Jézus Krisztus megölték, akkor is mindenki egységben volt. Egy akarattal ítélték el. Tehát a farkasok sokan voltak. És a bárányok gyakorlatilag maga bárány természet az teljesen védtelen a farkassal szemben. Tehát nem tudja megvédeni magát, nem tud védekezni, nincsenek karmai, nincsen foga, nem tud szövetkezni egymással. Teljesen védtelen, és ugyan egy könnyű préda. Tehát ez az egyik kép, hogy így küld bennünket, mint egy könnyű prédát Isten a farkasok közé. De igen, ám, de kettő darab természettel felruházza ezt a bárányt, és mert ez a kettő, mint a kígyó természete, és mint a galamb természete. És ezért van az, hogy a keresztény emberek, hogyha olyan időszak van, gyakorlatilag az egész világot át tudják formálni. Országokat át tudnak formálni. Mert ez a két természet együtt van bennük. És mi ez a természet? Hát a kígyó az Ószövetségben az okosságot jelképezte, a ravasságot, a bölcsességet. Mint az ókori görögöknél is. Hát bemegyünk a gyógyszertárba, mit látunk? Hát kígyó. Tehát van ilyen gyógyszertár is, hogy kígyó gyógyszertár. Kígyó patika. Tehát, hogy okosság, bölcsesség, a tudomány. Tehát ez a kígyónak a természete, az elgondolás szerint, tehát így jellemezték a kígyót. Hát amikor a Mózes első könyvében volt a kísértés, hát akkor is hogy jelent meg a kísértő? Kinek a képébe? Hát a kígyó képébe. Tehát ott is gyakorlatilag ezt a bölcsességet úgymond használta, hogy jelképesen vagy valóságban is, ezt el lehet dönteni. Tehát a kígyó természetével jelent meg az ördög, és bölcsen és kész volt arra, hogy gyakorlatilag manipulálja az embert. És ilyen az a kígyónak a természete, amit kapott az ember Istentől, hogy bölcsek vagyunk, hogy legyünk bölcsek, és tudjunk különbséget tenni, hogy jó és rossz között. Erről majd kicsit később, bővebben. És milyen a galamb természete? Hát az szelíd, igaz? Tehát, hogy nem él vissza a tudással. Meglátja a konfliktusokat, meglátja a hibát, mert okos, mert bölcs, nem él ezzel vissza, nem használja ki a másikat. Nem naív, hanem elmegy. És a tiszta szív, nem busztováló, nem kegyetlen. Tehát ez a galamnak a természete. És nézzük meg, hogy ez a kettő együtt, hogy mire képes. Ilyen megy egy szituációban, hogy a bölcs ember, tehát észreveszi, hogy mik vannak körülötte. De nem használja ezt ki. Nem manipulálja az eseményeket. Nem él vissza vele, nem él vissza a tudásával. Óvatos, tudja, hogy mikor kell elrejtőzni, mikor kell kimenni a konfliktusból. Nem gyáva. Tiszta, de nem naív. Nem hiszékeny, nem engedi félrevezetni magát, nem engedi rászedni magát. Békés, de nem védtelen. Ez a galamnak a természete. Most, hogyha valakiben csak az egyik van meg, vagy csak a kígyó van meg benne, abból mi lesz? Ismerünk ilyen embereket? Amikor most képzeljünk el egy olyan embert, akiben majd túlteng a kígyó, és nagyon, nagyon bölcs. Átlát minden szituációt. Pontosan tudja, hogy kibe mi van, pontosan tudja, hogy mik a szándékai a másiknak, pontosan tudja, hogy merre halad ez a világ, politikailag, gazdaságilag. Mindent tud, és nincs benne a galamb természete. Hát mi lesz ebből? Hát egy zsarnok. Igaz? Hogyha csak a kígyó csak kicsiben van meg benne, akkor kis zsarnok. Ha nagyban van benne, tehát nagyon átlát minden, nagyon tud, nagyon, akkor nagy zsarnok. És egy gonosz ember, és a hívők között is előfordul. hogy akiben csak a kígyó van benne. És akiben csak a galamb van meg, hát az egy gyámoltalan, védtelen, kiszolgáltatott, igazából megeszik a farkasok. Tehát naív, rászedhető. Amikor megtértem, akkor a szüleim azt mondták, hogy tehát így képzeltek el a hívőket. Egy ilyen kis áldozati galambok, áldozati bárányok, akiket mindenki kihasznál, mindenki csak hasznot húz belőle, és ott el van nyomva. Ez a hívő képélt a szüleimben. És hát a Biblia nem ezt a hívőképet festi le, teljesen más hívőképet. És ennek a kettőnek az együttesét akarja. Például csak szeressünk mindenkit, majd jó lesz. Igaz? Tehát az is egy szeretet, hogy a hívők szeressék a másikat, majd hát a farkasok megfogják enni a hívőket. Akkor a másik, hogy használják ki a bölcsességet, hogy Istentől kaptunk. Hát így elveszik a galamnak a tisztasága. Tehát ez a kettőnek együtt kell, hogy szerepeljen a hívő ember életébe. Ezt a kettő természetet hogyan alkalmazták a régi hívők, amikor együtt volt bennük a galamb és a kígyónak a bölcsessége. Hát titokban gyűltek össze az üldözések idején, nem mentek oda, és nem azt mondták, hogy na itt vagyok, akkor menjünk már a mágiára. Titokban gyűltek össze. Rejtéreket használtak, igaz? Amikor vitték a pálcát, ismerik ezt, hogy rajzoltak egy félkört, a vele szemben lévő, vagy botot, vele szemben lévő, ő is rajzolt egy félkört, és kialakult egy hal ott a porba. Tehát én rajzoltam egy félkört, te és akkor mi testvérek vagyunk, hívők vagyunk. Nem provokálták a hatóságokat feleslegesen. Nem mentek oda, hogy na most gyertek ide, és akkor csináljátok velünk, amit akartok. És időnként elmenekültek az üldözés elől. Tehát, hogy nem vállalták a konfliktust. És ez volt a kígyónak a bölcsessége, hogy láttak mindent, tehát tudták, hogy mi vár rájuk, de nem éltek ezzel vissza. És így jött, hogy a galamb szelítsége, hát tudjuk, Jézusnak a tanítványai között volt, aki nem pont ezzel a lelkülettel volt, ő igenis fegyvert fogott volna, sőt, fogott is. Tehát a galamb szelítsége azért úgy föl kellett ez nőni, hogy előtérbe kerüljön. És de nem szerveztek fegyveres felkelést. Megtették volna, sokan voltak. Mindenki fegyvert ragad, megtették. Nem ez Istennek az útja. Imádkoztak üldözőikért. Tehát tudták, hogy mi vár rájuk, tudták, hogy mi jön, és nem éltek ezzel vissza, hanem imádkoztak, akik velük rosszat tettek. Sok vértanú nem védekezett, amikor jöttek elkapni. Tehát mit mondtam, hogy menekültek, amikor tudtak, de volt olyan, amikor a menekülőstek vége szakadt. Akkor melyik ige lépett életbe, hogy ne gondolkozzatok azon, hogy mit mondtok, amikor hatóságok elé visznek titeket, mert Isten megadja nektek abban a pillanatban. És eljött az a pillanat, amikor úgymond a végórája, és kiálltak, és hirdették az igét, és elmondták, hogy ez Istennek az útja. És mi lett a következménye? De megölték őket nagyon sokat. Segítenek a szegényeknek, betegeknek, pogányoknak is, tehát a galamb természet növekszik benne. És miért volt ez hatásos? Ha csak kígyók lettek volna, akkor a lázadás a gonosz erről emelkedett volna ki. Ha csak galambok lettek volna a hívők, akkor ma nem lennénk itt. Mert nem tudták volna véghez vinni. Ott elpusztította volna a hatóság abban a pillanatban ezt a hívőknek a gyülekezetét. A kettő együtt túlélt már 2000 évet. És akkor nézzük meg, hogy van ez a mai életben, de előtte még nekem a kedvenc példám Dávid, amikor meglátja Becsabét, azt már múltkor mondtam nektek, ott mi dominált? Tehát igaz, először is hát a kísértés. Jött, becsapta, nem volt bölcs, fölment oda, és akkor, amikor vége szakadt ennek az egésznek, akkor úgy szembesült az, hogy mit tett. És hát előjött a kígyónak a bölcsessége, az, hogy hát gyerek lesz, ciki, ezt valahogy meg kell oldani, és hogy lehet megoldani ezt a problémát? Hát kígyó bölcsessége az, hogy hívjuk ide Úriást, megyen együtt a feleségével, minden el van simítva, igaz, és akkor élünk tovább úgy, ahogy eddig éltünk. A kígyó bölcsessége megjátszott. És hogy lett volna, ez csak egy ilyen fikció, hogyha nyilván belesett abba a bűnbe, ezen már túl volt, hogyha a kígyó bölcsessége együtt jár a galambnak a szelítségével, akkor mi lett volna? Akkor fordítva lett volna a Nátán profitás eset. Nem? Tehát, hogy ő ment volna oda Nátán profitához, hogy nézd, elbuktam, paráználkodtam, gyerek is lesz. Az volt a gondolatom, hogy megölöm Úriást. Elterveztem mindent az én fejembe. Könyörülj meg rajtam, hogy nézd meg, mit csináljak. Az egész Isten nevére szégyent hoztam, gyalázatot hoztam. Itt van az országot, akár tönkre is tehet ez eset. Ellenségém gyalázhatnak. Itt vagyok előtted, Nátán prófita, mit csináljak? Hát nem sokkal jobb lett volna így, ha már megtörtént. Ez is egy út, amikor igaz, mert hogyha az a jó, hogyha nem történik meg, de hogyha már megtörténik, akkor van egy ilyen út is a hívő ember előtt, hogy látja, tudja, ki tudja használni, be tudja csapni mindenkit, akár évtizedekig, de ott jön a galamb, hogy nem teszi meg, hanem felnövekszik a galamb, és felvállalja, és megy oda alázatosan, és inkább az, hogy őt áldozzák fel, mint a galamb áldozat régen, mint hogy ő ártson másoknak. Tehát ez a galambnak a természet. Tehát így nagyon-nagyon ritkán van ez meg együtt. A kígyónak a bölcsessége, és a galambnak az alázata. Valamerre eltolódik a legtöbb ember esetében. Vagy nagyon a kígyó dominál, és akkor tül előre hatalomra, vagy a galamb, és akkor nagyon szelíd, és akkor mások elnyomják, mások manipulálják, mások tönkre teszik. Hogy néhány példa itt a Bibliában, hogy voltak ezek az Ószövetségben. Hát az egyik ilyen ember, Mózes, aki tanulta az egyiptomiak minden bölcsességét. Tehát bölcs volt. És mit mond róla a Biblia? És ő volt a legszelidebb ember a világon. Hát ez így elgondolkoztam, hogy aki agyonüti a másikat, az hogy lehet legszelidebb ember a világon. És szerintem úgy lehetett, hogy azzá vált. Tehát amikor agyonütötte, nem akkor írták róla, hogy a legszelidebb ember a világon, hanem amikor eltelt már, nem tudom, körülbelül 80 év, akkor, hogy ő lett a legszelidebb ember. És minden bölcsességnek a tudója volt, és hát látjuk, hogy a Mózesnek a törvénykönyve egy olyan bölcsességet kapott Istentől, gyakorlatilag Isten szóról szóra beszélt vele, amikor tudta, hogy mit kell tennie. Tehát Mózes egy ilyen ember volt a sok közül. Akkor Dániel, kiváló bölcsesség található benned, Dániel 5.14-ben, és a tisztviselők és a fejedelmek valami hibát kerestek Dániel ügyének intézésében, de nem találtak semmi kivetnivalót. Hűséges, becsületes és mindig felelősségteljes volt. Tehát galamb természetű volt. Bölcs volt, tudott mindent, átlátta a dolgokat, de nem élt ezzel vissza. Tehát ott volt a galamb természete. Amikor Pál apostolot odavitték a főtanács elé, akkor amikor Pál felismerte, hogy a főtanács tagjai között vannak szadduceusok és farizeusok, felkiáltott. Atyám fői férfiak, én farizeus vagyok, az én atyám, hogy az én őseim is minnyájan. Ezzel a beszéddel gyakorlatilag az összes farizeus maga mellé állította. Egy felismerte, és akkor mellette voltak. Ez volt a kígyónak a bölcsessége. És akkor a másik, hogy mindig teljes jó lelkiismerettel éltem Isten előtt. Itt egy részt az igéből, nem élt vele vissza. Saját kezével munkálkodott, nem használta ki a testvéreket, az atyafiakat, itt volt a galambnak a természete. Nem használta ki azt a tudást, amivel fölötte volt a többieknek. pedig megtette volna. Nem élt vele. Galamb természeti volt. És itt a bölcsesség és a ártatlanság legkiváló példa Jézusban volt. Amikor lehetne rengeteg példát hozni erre, amikor megkérdezték tőle, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem, Krisztus azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. Keresztül húzta az összes számításukat, hogy most bevádolják, meg a főtanács elé vigyék, mert aki jó bölcsesség ott volt benne. És a galamb szerítséget kire szállt rá a galamb szentlélek formájába? Hát Jézusra. Hát ott volt benne a galambnak a szerítsége. Nem találtott álnokság a szájában, aki amikor gyalázták, nem gyalázott tovább. Megnyitott a száját, és imádkozott ellenségeiért. Galambnak a szerítsége. A kereszten gyakorlatilag levetette a teljes isteni hatalmát. Mindent. Ott csak a galamb volt, mint egy áldozat. Mindent odaadott, mindent levetett, mindent tudott, mindent értett, mindent látott, és semmivel nem élt vissza. Mindent engedett, hogy úgy legyen, hogy az atya akarta, hogy meg kell, hogy történjen a halál, a váltság halál. Nem élt vele vissza, ott csak a galamb jött elő a kereszten. És hogy hogyan éljük ezt meg mi a hétköznapokban? Hát ahol vagyunk, munkahelyen, igaz? Tehát hol vagyunk? Tehát olyan sok helyen nem vagyunk alapvetően. Tehát munkahelyen vagyunk, családban, gyülekezetben, meg néha elmegyünk egy baráti körben. És itt mindenhol lehettek olyan szituációk, amikor kellenek ezek a bölcsességek, hogy átlátni a szituációt, hogy észrevenni, hogy ki az, aki ki akar használni bennünket, hogy ki az, aki manipulálni akar bennünket, hogy meglátni a gonoszokat. Miről szólt az imóra? Úgy örültem, mert gyakorlatilag erről szólt, hogy az is, hogy imádkozzunk ezekért, hogy és ott se az volt, hogy visszaélni ezzel, hanem elő kell jönni igenis a galamb természetének is. Hogy tudjuk, bölcsen reagálunk, nem provokálunk, ha kell kitérünk, ha kell szembeszállunk, ez is kell bölcsesség, hogy mikor kell szólni, mikor kell hallgatni, hogy majd meglássuk ezeket, és úgy visszük a dolgokat előre, hogy a lehető legkisebb rombolás legyen, ha már muszáj, hogy rombolás legyen. Most volt egy elég nehéz szituáció, pár héttel ezelőtt, vagy egy hete, nem is tudom, és egy nagyon nagy perpatvar lehetett volna belőle. És egy testvéri közösségben voltunk együtt, és egy nehéz szituáció alakult ki, és a testvér, aki vezette, az úgy kezelte le az egészet, hogy gyakorlatilag elállt, elült a vihar. Nem biztos, hogy vége szakad, de ott vége szakadt. Még lehetett volna egy jó nagy összeveszés. És nem ez lett. Azért, mert bölcsen állt hozzá. Nem élt vissza azzal a tudással, nem élt vissza azzal a hatalommal, amivel visszaélhetett volna. Ez egy testvéri közösség. A munkahelyen ugyanúgy áttélem ezt, hogy amikor két kollega összeveszik, és marják egymást, már rányomja a bélyegét az egész közösségre. Hogy lehet ezt kezelni? Hát itt is, amit Péter mondott, hogy van, amikor ez van, hogy el kell tanácsolni. Mert különben elterjeszt ezt az egész mindenséget. Vagy pedig, amíg lehet, békét teremteni. Tehát látjuk a problémát, nem söpörjük szőnyeg alá, hanem bölcsen kezeljük. Ez is a galamb természet. Tehát, hogy munkahelyen, hogy meddig kell elmenni a másikkal, még egy útra, igaz? Hogy mikor kell azt mondani, hogy most már nem megyek tovább. Ez is kell bölcsesség. Amikor Jézus mondja, hogy tartsd az egyik orcádat, tehát, hogy megütek egyik orcád felől, tartsd neki a másik orcádat is, hogy itt sokan félreértelmezik ezt a példát, hogy hát, agyon lehet verni a hívőket, de eszembe jutott ez, amikor volt a középkor, nem, hát a újkor, nem, 1800-as évek környékén, így amikor párbajra hívták ki a másikat. Hát hogyan hívták ki párbajra? Fogták a kesztyűt, aztán megütötte kesztyűvel, Hát igazából egy jelképes ütés volt. Tehát nem az volt, hogy most nagyon... És akkor vállalt ezt a párbajt, mert az urizálásnak így volt, és Jézus Krában is így volt, hogy akit megütnek egyik orca felől, hogy tartsd a másikat, ez egy megalázás volt, egy megalázta a másikat, és hogyha nem a galam természete lett volna benne, akkor visszajött volna akár az erejével, fizikai erejével, vagy valamivel, és a hívők ezt nem tették meg, oda tartották a másik orcájukat. Tehát nem az volt, hogy most hagyták, hogy agyonverjék őket. Egy másik példa, egy testvér megállítottak, belekötöttek az utcán többen, és mondták, régen volt, de most a mai átfordítom az összeget, hogy mondták neki, hogy adj nekünk 1000 forintot. És akkor nézett, hát ez olyan szituáció, hogy itt most ebből nem tud kimelkedni, meg fogják venni, lehet, vagy bármi lehet, és akkor fogta, elővett a buszájából 1000-est, odaadt, és akkor nézik, hát vár be sokkal több. És akkor mondja, hogy 1000-est kértél, sziasztok, és elment. És azt mondta, hogy tudta, hogyha ebből bármi lehet. Tehát, hogy utána mennek, megverik, meg... És úgy ledöbbentek, hogy nem csináltak semmit. Hogy ez is egy bölcsesség volt. És ott volt a szerítség is. Tehát ott abban a szituációban ez működött. Nem ajánlom senkinek, hogy ezt folytassa, de, vagy gyakorolja. De ott is adott neki egy világosságot, hogy ezt kell tennie. Mert megjött egyszer a kígyó is, meg a galamb is. Hát nagyon ritkán van ez meg. Egy igétszer, most nem egy Thomas Watsonnak van egy könyve, 1700 valamikor jelent meg. Ő fejtegette ezt a kígyó meg a galambot először. Ezt a könyvet olvastam. És van egy idézetet szeretnék belőle felolvasni. Nagyon tetszett. Nagyon tömény, de nagyon szép. Ártatlansággal kell rendelkeznünk a bölcsességünkkel együtt, különben a bölcsességünk csak ravasság. És bölcsességgel kell rendelkeznünk az ártatlanságunkkal együtt, különben az ártatlanságunk csak gyengeség. A garamb ártatlanságával kell rendelkeznünk, hogy ne ártsunk másoknak. És a kígyó bölcsességével kell rendelkeznünk, hogy mások ne ártsanak nekünk. A galamb ártatlanságával kell rendelkeznünk, hogy ne áruljuk el az igazságot, és a kígyó bölcsességével, hogy ne áruljuk el magunkat. Röviden, az ártatlanság bölcsesség nélkül túl gyenge ahhoz, hogy biztonságos legyen. A bölcsesség ártatlanság nélkül túl ravasz ahhoz, hogy jó legyen. Amikor a bölcsesség és az ártatlanság együtt jelenik meg, a lélek boldogságát vetítik előre. Tehát amikor együtt van bennünk, a kígyó bölcsesség és a galamb ártatlansága, a galamb szerítsége, ebben gyönyörködik Isten. Ezt tudja építeni Isten országát. Ez az, ami előre viszi a hívőket. Hát én kívánom, hogy növekedjünk ebben. Egyformán. A bölcsességben is, meg az ártatlanságban is. Minden nagyobb a bölcsesség, annál nagyobb legyen az ártatlanság, annál nagyobb legyen a szerítség. Adja az Úr, hogy az így legyen. Ámen.